Szép napot mindenkinek, én Fehér Marian vagyok, és már is itt vagyunk Kriston Andreával, aki a Kriston Intim Torna és a Kriston Módszer kidolgozója, megálmodója, alapítója, és hát együtt itt kiszámoltuk, hogy több mint 30 éve, ide már 37 éves a te ilyen jellegű múltad. Muszáj egy kicsit visszamennünk az időben, mert nem tudom, hogy mennyien tudják, hogy annak idején te milyen indítatásból kezdtél ennek neki.
Tehát az, hogy milyen indítatásból, az a számomra rejtély, mert hogy anélkül kezdtem el ilyen foglalkozni az intimitás szerveivel, hogy nekem bármi problémám lett volna. De hogy ez egy ilyen kis naív lelkesedés volt a részemről, mint testnevelés biológia szakos tanár, hogy a test minden mozdítható részét edzük. És ez annyira sikeres volt 86-ban Kazincbarcikán, hogy tulajdonképpen hozzám özönlöttek a nők és a nőkhöz tartozó férfiak, és akkor hát ez úgy nézett ki, hogy én álltam egy szál tornadressben a csoport előtt, ez egy fitness volt, aminek része volt az intim torna. És a férfiak, nők...
De tudtad már, hogy mit csinálsz?
Én nem tudtam, hogy ez egy fontos dolog. Tehát pont annyira gondoltam, hogy fontos, mint amennyire csináltuk az arcgimnasztikát akkor. De hát ott akkor annyira fiatalon, szóval igazából nekem nem volt egyikre se úgymond idézőjelben szükségem, pontosabban nem tudtam, hogy nekem erre szükségem van, hogy mindenkinek szüksége van a testének minden részének a karbantartására. És tulajdonképpen itt ez egy ilyen kis kíváncsiság volt, egy ilyen jópofiság. Azt éreztem, hogy ez egy ilyen kis huncut tudást ad a nőknek, férfiaknak, de amikor rájöttem, hogy ez mennyire komoly, az akkor volt, amikor én megszültem az első lányomat, úgyhogy én gyerekkoromtól az anyaságra készültem, jártam kismamatornára, és minden nap tornáztam, kismamatornát végezve, relaxáltam, úsztam, a férjemmel mindenféle kismama és felkészítő tanfolyamon részt vettünk közösen, és mégis a szülés után olyan intim tüneteim lettek, ez tulajdonképpen 2 évvel azt követően lett, hogy én Kazincbarcikán elkezdtem a lelkesedést. Szóval én, amikor kismama lettem, én már ezeket a tornákat nem tartottam. Mert ott ugye az anyaságommal foglalkoztam, amellett, hogy tanítottam egy fővárosi iskolában testnevelés biológiát, és szülés után azonnal megértettem, hogy itt valami nagyon nagy dolgot hagytam ki, úgyhogy először persze az orvosomat hibáztattam, illetve magát az orvosi eljárást inkább, hogy gátmetszésem volt, és az orvosom próbálta ezt megoldani, az én tüneteimet, ami az altest minden izomterületére kiterjedt, de nem volt súlyosabb, mint másnak. Tehát azt mondta, hogy én olyan jelekre figyelek, amit mások nem láttamoznak.
Na igen, tehát a két dolog van, ami veled kapcsolatban szerintem nagyon fontos, és az egyik az ugye visszanyúlik ide a kezdetekhez, hogy már te a Kazincbarcikán is a munkádnak a mottója az volt, hogy az öröm tanulható. Tehát igen. Valamiféle olyan lelkesedést gondolok én, egyébként nem csak a munka, hanem az élet iránt, amivel minden átitatódik, amit csinálsz, és amit át akarsz adni. A másik pedig az, hogy nagyon-nagyon erősen és keményen küzdesz az ellen, a felfogás ellen, hogy ez van. Uh-huh. Hogy ez van, mert ennyi idősek vagyunk, ez van, mert szültél, ez van, mert nem tudom én mi. Tehát, hogy ugye vannak ezek a mondások. Ja, hát, hogy 30 körül már ez van. Ja, 40 fölött, ha nem fáj, valamit nem is élsz. Tehát, hogy ezek a mondások vannak, és te azt mondtad, hogy ez ha valami, akkor ez ellen. És azt gondolom, hogy ez is egy olyan tapasztalat volt, ugye?
Így
de az jön le nekem, hogy
így van.
Hát kérem, hát szült, igen. Hát van, akivel ez történik, van, akivel ez történik, hát most
igen.
Mi van?
Igen, hát tulajdonképpen az én életem hihetetlen sok olyan részletet hordoz, amiből született valami. Illetve azt tudom mondani, hogy szinte semmi nem történt velem olyan, amiből nem született utána valami. Tehát tényleg ilyen sok is megfoganás egy-egy ilyen történés, akár az én születési élményem, hogy egyébként én nagyon szépnek éltem meg, de hát ez tulajdonképpen a női remek léleknek tudható be, hogy mi nők aztán mindenből kivesszük a jót, amit lehet, és abból is, ami egyébként nem annyira jó. Tehát, hogy azért foglalkozhattak volna mondjuk adott esetben velem méltóbban, vagy, de hogy nekem az is jó volt, hogy de jó, hogy nem foglalkoztak velem, mert akkor befelé tudtam figyelni. Most konkrétan mondjuk a szülés, vagy hogy jaj, de jó, hogy milyen gyorsan regenerálódott a gátam, de tényleg lehet, hogy nem is kellett volna a gátmetszés. Szóval, hogy de hogy tulajdonképpen nagyon sok felismerést hozott, hogy valóban nem csak az orvosoknak fontos máshogy foglalkozni velünk, mert hiszen mondjuk, ha csak a gátmetszést nézzük, tehát ugye akkor, amikor a nők még nem szülőotthonban és nem kórházakban szültek, akkor nem volt gátmetszés. De érthető, hogy amikor bekerülünk egy idegen környezetbe, akkor nem vagyunk elengedettek, tehát melyik lenne az a férfi, aki elengedett tud lenni a merevedésében mondjuk egy kórházi körülmények között. Tehát tulajdonképpen nem csoda, hogy a nők nem elengedettek. Nem csoda, hogy nem tudják felépíteni az elengedettségüket ezen a testtájon.
Meg nem volt erről szó, nem? Tehát, hogy azért ez egy olyan terület, hogy akár hogy beszélünk róla, vagy akár hogy kerül ez szóba, akár úgy, mint gyermek kihordása, gyermek megszülése, akár úgy, mint öröm megélés, intim öröm megélése, akár úgy, mint férfinő közötti szerelem. Tehát, hogy én nem hallottam erről beszélgetéseket.
Ez így van. Tulajdonképpen ugye, amit ebben az egész témakörben nekünk nyújtanak, az a külsőség. Tehát ez a hogy néz ki a szülés mondjuk, hát szerintem ez rémisztő egy fiatal nőnek. Ugye, tehát én emlékszem, hogy amikor az első szülésemnél levetítették nekünk a szülésnek a gátmetszéses részét.
Ú, de jó.
Hát ott ugye annyian rémültünk meg, hogy az hihetetlen. Tehát egy férfi is megrémülne, ha bemutatnák neki, hogy a péniszét hogy fogják megvágni. De aztán ne ijedjen meg annyira, mert összevarják.
Én képzeld el, hogy erről most nagyon érdekes ez ugrott be, hogy nekünk gyerekkorunkban vagy fiatalkorunkban, amikor erről beszéltek bármilyen módon, nekem tudod, mi maradt meg, hogy az, hogy úristen, de az fájni fog, és azt mondták, hogy igen, de nem fogod észrevenni, mert annyira fáj minden más.
Tehát, na, igen. Szóval igen, tehát ez ugye hogyan építik föl a nőkben a szülés iránti rajongást, és a bizalmat, hogy mi ezt meg tudjuk tenni, hiszen az előző generációinknak a képességéből adódik az a lehetőség, hogy mi itt vagyunk, és megélhetjük. Tehát, hogy amikor ez a csoda, ami velünk megtörténik, ez tulajdonképpen tele van félelemmel. Ugyanígy a szexualitás, amit mondasz, hogy ugye az örömöt hol tanítják az embernek. Tehát ugye egy külsőség, amit látunk, vagy a megfélemlítés, ez a vigyázz nehogy ideje korán, vigyázz, mert megfoganhatsz, vigyázz, mert elfertőződhetsz. Uh-huh. Ugye, tehát nincs meg a tanítás, csak a rémizgetés. Ez olyan, mintha mondjuk az autóvezetés kapcsán csak a karambolós autókat mutogatnák nekünk, és nem tudnánk elképzelni, hogy egyébként amúgy milyen jó lesz, amikor majd eljutunk innen-oda. Tehát elég rossz a marketinge ennek a dolognak, és hogy tulajdonképpen nagyon kevés eszközt kapnak a nők ahhoz, hogy fel tudják építeni az önbizalmukat, utána lássák a saját képességüket, hogy mit meg tudtak tenni. Még akkor is, ha nem úgy szültek, ahogy szerettek volna, mert lehet, hogy nehezebbet kellett kibírniuk, vagy akár méltatlanságot is ki kellett bírni, és akkor ugye a nők utána leminősítik gyakran magukat, és ezzel ugye egy további rossz helyzetbe hozzák magukat, hiszen mondjuk például egy olyan nőnek a libidója nem épül fel olyan könnyen, aki bántja magát, vagy adott esetben rosszul gondol az orvosára, hogy nem így kellett volna, nem úgy kellett volna, és adott esetben azon testrészén elszenvedi a szülés következményeit, és nem visszaépíti magát kis szűziesre, fiatalosra, mert ugye erről nincs információ. Tehát nagyon-nagyon kevés kismamának hangzik el a nőgyógyászati vizsgáló szobában, hogy anyuka, mi mindent megteszünk önért, de maga is tegyen meg mindent a szülési izmainak a felkészítéséért, és ugye ez csak egy dolog, hogy szülési izom, mert hogy valójában ugye azt a pszichénk működteti, és abban ott van, amilyen nő vagyok, amennyire magabiztos vagyok, az én mit kaptam a múltamban, amit láttam az édesanyámtól, milyen történeteket hallottunk.
Ó, hát ebben benne van több generáció.
Abszolút, így van, így van.
Annak idején, amikor te ezzel nekiálltál foglalkozni, én úgy tippelem, hogy ahogy mentél előre a saját kutatásaidba, a saját testet figyelésébe, a tudásodnak az összegzésébe és újabb beszerzésbe, úgy nyílt neked is az ezzel kapcsolatos ismeretanyag és terület is, hogy hoppá, itt is, itt is, itt is. Milyen volt a fogadtatás akkor, amikor te ezzel kiálltál és elkezdtél erről bármilyen módon kommunikálni?
Hát egyrészt volt egy rajongói hozzáállás a hallgatóimtól, akik megtapasztalták, hogy ez mit tud nekik nyújtani.
Tehát akik azzal együtt, hogy nem csak beszélni hallottak róla, hanem akkor valamilyen
így van,
módon.
Így van. Tehát ezt úgy kell elkezdeni, hogy Kozincbarcikán a csarnok volt tele. Tehát ez elképesztő volt. És akkor azt követően, ahogy én 88-ban elkezdtem már itt Budapesten a szülésem után rögtön tanítani, tehát nagyon hamar, rögtön hívtak a Magyar Szexológiai Társaságtól, hogy hú, mi az, amit én csinálok, és emlékszem, hogy Lux Elvira, Pándi Mária ilyen nagy rácsodálkozással és támogatással álltak az én témáim felé. Rögtön volt olyan orvos, aki azt mondta, hogy hú, ő velem akar dolgozni. Én nem gondoltam, hogy nekem bárkivel kellene együtt dolgozni, és ő ajánlkozott, hogy írjunk együtt könyvet, csak hogy én a férjemmel akartam könyvet írni, tehát ebből lett egy ilyen nem jó ízű kapcsolat, ezt követően ezzel az orvossal, és aztán a legtöbben csodálkoztak, de emlékszem, hogy például 88-ban rögtön jött az első tanfolyamom egyikére a Szili Nóra interjút készíteni velem. Én ugye kis annyira fiatalka voltam, kis miniszoknyában, kis farmercsizmában, hogy minden tanfolyamot azzal kezdtem, hogy 24 éves vagyok. Azért kellett elmondanom, mert nem néztem ki 24 évesnek sem. És akkor én hogy jövök ahhoz, hogy én mondjuk tanítsak egy 30-50-60 éves nőt, és ugye arról tanítottam, hogy a szexuális életünk színesítése. Mert azt gondoltam, hogy ez hozta nekem ez az egész folyamat, és én azt gondoltam, hogy erre van akkor szükség. Én nem gondoltam, hogy másnak is lehetnek olyan tünetei, amilyen nekem voltak. És én, ahogy amikor elkezdtem tanítani ezt a szexualitásunkat gazdagító mozgássort és ismeretanyagot, jöttem rá a hallgatóim beszámolójából, hogy hú, hát megszűnt a vizeletvesztésük, hú, hát a hüvely beszűkült, ó, hogy az aranyér megszűnt, hogy a szervek megemelkedtek. És akkor elkezdtem rácsodálkozni, hogy ez most komoly, ez nem csak engem érintett, ez másokat is érintett. És akkor ugye így nyílt ki nekem ez az egész, tehát kezdett nyílni ez a tér nekem, amiben ugye ennek kapcsán gondolkodtam, és természetesen az elején, amikor még nem lehetett tudni, hogy én mit fogok ebből alkotni, végül is nem voltak különösebben ellenlábasaim. Csak akkor, amikor már nagyon népszerű lett a módszerem, annyira, hogy a Rókus Kórház fölkért, hogy dolgozzak velük. Ott a szülészet, nőgyógyászat, urológia kért föl. Úgyhogy velük szinkronban fölkért két másik kórház is.
De akkor te nem élted meg azt, hogy neked kellett kilincselni, hogy mondjuk szülészek közé bekerülj, és mondd, hogy na de hát, hogyha ha adott esetben ugye egy orvos javasolja egy szülőnőnek ezeknek az izmoknak a karbantartását, ugye, tehát hogy nem volt nálad ez a folyam.
Nem, én nekem kézen mai napig nincs névjegykártyám. Én nem használok névjegykártyát. Tulajdonképpen azért nem kellett kilincselnem, és eszembe se jutott, mert...
Mert el voltál foglalva azzal, hogy csináld ezt az egészet.
Én annyira csináltam, hogy a legelső csoportomban ott volt egy szexuálpszichológus, egy klinikai szakpszichológus, aki szexológiával foglalkozik, a Kretner Anikó, aki ugye mint szakember végignézte az én tanfolyamomat, és azt mondta, hogy hogy ez szakember szemével mondva is, szuper. Ott volt az első gés a csoportomban utána. És azt mondta, hogy tehát, hogy így jöttek a szakemberi visszajelzések a laikusoktól, ami nekem a legtöbbet jelentette.
Hát hogy nem.
És ugye azt láttam, hogy ugyanazt az utat csinálják ezek a nők végig, amit én. Tehát tulajdonképpen megerősítést kaptam abban, hogy ez fontos, amit csinálok. A családom nagyon támogatott, úgyhogy mi a férjemmel el is kezdtük írni 90-ben a könyvet, pontosabban meg is írtuk a könyvet ebből, és 91-ben, ahogy kiadták, rögtön 30 ezer példány elfogyott. Rögtön. Tehát ez annyira durva nagy példányszám volt annak idején, ugyes ilyen néven, hogy Intim Torna. És akkor rengeteg hallgatóm volt, nekem soha nem volt félig telt csoportom. Mindig dugik telt csoportjaim voltak. Tehát ez mindig olyan megerősítés volt, és a visszajelzések, hogy ezt nekem kell csinálni. Tehát tulajdonképpen soha nem kilincseltem, de voltak orvosok, akik azt mondták, hogy hú, hát ez szenzációs, amit csinálok. És hogy akkor mutassam be, konferencián beszéljek róla, egyebek. És akkor ott azért voltak már nem csak csodálkozók, hanem akik le akartak engem nyomni, hogy én ezt ne csináljam.
Hát hogy ne, ennek meg kell jelennie.
Igen.
Tehát az nem is ez a világ lenne, ha ez nem jelenne meg. De és hogy lehet erről úgy beszélni, hogy ezt mindenki megértse? Mert hogy itt ugye ez két összetevős. Tehát van ennek egy fizikai része, ami maga az edzés, de ezt át kell tudni adni.
Igen.
Én voltam ilyen tanfolyamon, Tehát ott, aki a tréner, és az én trénerem a te egyik tanítványod volt, a Bene Zsófi, abban nagyon sok energiát kell tenni, és azt gondolom, hogy lehet, hogy nem is mindenki alkalmas arra, hogy ezt át tudja adni.
Igen, viszont ezt tanulják mondjuk a trénereim.
Igen, tehát de a kérdés tanítom. Az, hogy te hogyan jöttél rá,
igen.
Hogy hogyan fogalmaz, hogy tud láttatni, hogy ad át, hát azért itt olyan helyzetekről...
Jaj, Marian, ez annyira izgalmas, mert én a születési traumámból származóan alakítottam ki azt a kommunikációs technikát, aha. Amivel én dolgozom.
Tehát neked annyira igen. Fontos
az
volt, hogy...
Az anyukám 83. életévébe lépett, én még soha vele nem vitatkoztam, mi soha egymással nem veszekedtünk. Na most ez ugye, ez egy olyan kommunikációnak az eredménye, ami nekem hát abból adódott, hogy anyukámnak a születésemkor fájdalmat okoztam. Tehát ezért az én kommunikációs nyelvezetem az úgy alakult ki, hogy a lehető legkevesebb fájdalompontot érinteni a hallgatóimnál. Ugye a beszélgetés előtt említetted is, hogy ugye a módszeremnek a mottója a tabu helyett öröm. Tehát nekem az egész munkám úgy az én sérüléseim, az én nehézségeim köré épül föl, a hogyan tudunk a nehézségből valami előnyt kovácsolni. És akkor tulajdonképpen nem is tudják a hallgatóim, hogy amikor én kommunikálok és elmondom az én gondolataimat, vagy a trénerek ugye ugyanezt tolmácsolják, akkor ez egy nagyon tudatos kommunikációt jelent. És nagyon nagy bajban voltam, amikor 99-ben indult el az első Gésa csoportom. A Gésák titka tréning, ahol már a szexualitásnak a magas iskoláját vesszük, és ott oda járnak hallgatóim, és a férfiaknál ugye ez a Gézák titka, hát ezek csak játékos nevek, de ugye ami egészséges szexualitásunkról, az örömteli fejlődésünkről szól, egyfajta szabadságról szól, ami visszaad a pszichoszomatikus egészségre, ugye kifejezetten olyan, tehát a termékenység elősegítésére, a szervek egészséges működésére, a jó hormonállapotunkra, életkortól függetlenül. Tehát ugye nagyon fontosnak tartom. És amikor a legelső csoportot kezdtem oktatni, annyira bajban voltam, hogy ezt hogy mondjam ki, hogy a lehető legkevesebb fájdalmat okozzam egy olyan csoportnak, ahol különböző élettörténetekkel ülnek a nők. Van, akinek lett gyereke, van, akinek nem lett gyereke. Valaki a 10. éve akar már gyereket. Van, aki azt mondja, hogy igenis a nő menjen, és önmegvalósítás, és csak ez a lényeg, és az élet más területe nem számít, és van, akinek nem jó a szex, van, akinek van párja, van, akinek nincs párja. Szóval ugye, van, aki fiatal,
hát nagyon-nagyon meg kell, igen, nagyon meg kell gondolni.
Igen, szóval
mert
ez egy finom árnyalt kommunikációt igényel. És hogy ebben én folyamatosan fejlődök, mert hogy folyamatosan jövök rá arra, hogy hú, itt valami, tehát én ezt mondjuk így találtam ki, és hogy hú, hogy ez akkor mit eredményez, és hogy ez milyen forgatókönyv szerint épül föl. És ez egy nagyon lényeges dolog, mert hogy ezt tanítom is utána a hallgatóimnak is, nem alaptréningen, hanem mondjuk már a Gésán, hogy például, hogyha mondjuk a párunktól szeretnénk valamit, már pedig ugye, hogyha valaki rájön, hogy neki fontos a változás, változtatás ennek érdekében, akkor lehet, hogy a környezetének is ehhez alkalmazkodnia kell majd, és akkor egyáltalán nem mindegy a kommunikáció, mert hogy nekünk a célunk az, hogy hatékonyak legyünk. És a hatékonyság érdekében a kommunikációban nagyon tudatosnak érdemes lenni, hogy mondjuk el, mikor mondjuk el. Tehát ezek nagyon finom árnyaltságot jelentenek, és nem ugyanoda vezetnek.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Kriston Andreával, a Kriston Intim Torna, illetve a Kriston módszer megalkotójával, kitalálójával. Maradjatok, 10 zene után folytatjuk.